Áldás békesség, én is szép jó estét kívánok mindenkinek, hogyha megengedik a testvérek, akkor innen beszélnék, mert így jobban átlátom a társaságot, meg a jegyzeteimet is. Azért, hogyha nehéz kérdések kerülnek elénk, akkor a legjobb tanács, amit adhatunk, hogy keressük Isten igéjében a választ, és hosszú idő óta egy kedves igehelyem nekem, amelyeket néhány héttel ezelőtt olvastunk a Máté evangéliumából, és most is innen indítanám a beszélgetést, amikor arról van szó, hogy akkor hogy is tegyük mi egymás mellé, egymás felé, egymás alá, hogyan is hozzuk mi össze azt, amit törvényről és evangéliumról gondolunk az igének a fényében, és ez most kevésbé egy dogmatikai kérdésként hoznám én ide, hanem megpróbálok arról beszélni, hogy a gyakorlati életünkben hogy is jelenik ez meg. Az, hogy hogyan jelenik meg a törvény, az egy aránylag kézenfekvő dolog. Úgy gondoljuk józan, normális emberként, hogy minden társadalomban, minden országban kell lenni egy olyan rendnek, egy olyan szabályrendszernek, egy olyan törvényi meghatározottságnak, ami úgy jelöli ki az életnek a kereteit, hogy nem pusztítjuk el egymást, hogy aki a másik rovására akar élni, annak az életét az behatárolja és ezt megakadályozza. Tehát ahogy ezt régen mondták, az én generáció még ismeri ezt a társadalmi együttélés szabályai, a békés egymás mellett élésnek a szabályai. Ezt szándékosan mondom most egy idegen szóval, mert jelentősége lesz az evangélium szempontjából is, a békés koexisztencia, a békés egymás mellett élés, ahhoz szabályok kellenek. És aztán látom, nagyon gazdag a programja a hétnek, nem fogom elvenni senkinek a kenyerét, itt kiváló tudós teológusok fognak beszélni arról, hogy mit is jelent a törvény az Ószövetségben, az Újszövetségben. Én inkább ebből a hétköznapi felfogásból közelíteném meg, hogy nekünk az az érdekünk, hogy minél többen tartsák magukat ezekhez a törvényekhez, és közben az a tapasztalatunk, hogy egyre kevesebben tartják. Hogyha ezt így lehet nagyon egyszerűen, józan, paraszti megfigyeléssel kifejezni, és akkor azon gondolkozunk, hogy hogy lehetne elérni, hogy minél többen tartsák magukat a törvényekhez. És akkor még egyáltalán nem jutottunk el oda, hogy jók ezek a törvények, vagy nem jók ezek a törvények. Mert hogy a rossz törvényekhez jobb, ha az ember nem tartja magát, de akkor fölmerül a kérdés, hogyha rossz törvények lesznek, akkor nekünk keresztény emberként annak engedelmeskedni kell, vagy ellen kell állni. Most mondok erre egy példát, nagyon divatos, de azért hozom most ide, nem erről akarok én ma este beszélni, de mégis elég érzékletes dolog az, a svájci testvéreink, a svájci reformátusok azt mondják, hogy miután az állam törvénybe hozta azt, hogy a egynemű párok házassága az ugyanolyan értékű, mint a különnemű párok házassága, ettől kezdve az egyháznak kötelessége megáldani, kötelessége templomi esküvővé tenni ezeknek, hiszen ez az állami törvény. Hogy ez miért kötelezne bennünket bármire, ez most egy másik kérdés, csak szeretném érzékeltetni, hogy egyébként azért ennek ma aktualitása van, miközben abban a keresztény világ, az egyházak világa is, különösen azok, akiknek történelmi múltjuk van, mint ahogy a mi egyházunknak is, azért ha történetiséget nézzük, akkor 500 év, hogyha a lelkiséget nézzük, akkor 2000 év, hogyha teológiát nézzük, akkor pedig a világ teremtése előtt már az Úristen eldöntötte, hogy lesz egyház. Tehát ha ebből a perspektívában gondolkodunk, akkor volt olyan időszak a világban, amikor az egyházi törvények alapvető hatással voltak a világi törvényekre, és bizony az egyházi törvények bizonyos fajta felügyeletet gyakoroltak a világi, a társadalmi törvények felett. Erre éppen Calvinnak a városállam, a Genf egy nagyon jó példa. Hogy ettől a kötelezettségünktől már megszabadultunk, ez egyrészt egy jó dolog, hogy nekünk nem azon kell gondolkodni, hogy kell a társadalom életét szabályozni, másrésztről meg mi is ki vagyunk szolgáltatva annak, hogyha nem mi alkotjuk a törvényt, akkor mások alkotnak törvényt fölöttünk. Tehát ez a törvény gondolatának az aktuális kérdése. És akkor itt van a másik, az evangélium, amelyik pedig, hogyha megnézzük azt a feladatot, amit az egyház, a gyülekezet közössége kapott, nem csak a lelkipásztor, nem csak a presbiterek, hanem mindannyian elhívást kaptunk, mint Jézus Krisztusnak a tanítványai, akkor az első számú feladatként az evangélium hirdetése az, ami ránk van bízva, hogy vigyük az örömhírt, vigyük a szabadításnak a hírét az embereknek, és akkor mi ebben a gondolatmenetben nem a törvényről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus téged megszabadított, és aztán ebből következik az, hogy akit Jézus Krisztus megszabadított, az másképp fog élni, attól elváratik, hogy másképp éljen, mint azok, akiket Jézus Krisztus nem szabadított meg. És akkor innen is újra van egy viszonyunk a törvényhez, de hogyha szabad az előbb említett kedvenc részemet felolvasni ezzel kapcsolatban Máté evangéliumából, ez az a helyzet, biztos emlékeznek rá a testvérek, amikor Keresztelő Jánosról kérdezik Jézust. Először Keresztelő János saját maga üzen a tanítványaival Jézushoz, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy valaki mást várjunk, és akkor Jézus ad egy bölcs válasz, hogy nézz körül, mit látsz, a sáták járnak, a vakok látnak, a szegényeknek az evangélium hirdetik, és boldog az, aki bennem meg nem botránkozik. De milyen különleges, utána elmennek a tanítványai Keresztelő Jánosnak, és akkor elkezd arról beszélni, hogy mit gondoltok ti Keresztelő Jánosról. És annyira tulajdonképpen azoknak a szolgáknak, akik ismerik ezt a helyzetet, és tegyük a szívünkre a kezünket, mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor az ember elbizonytalanodik az elhívásába. Tényleg? Valóban? Valóban ezt kell hirdetni? Valóban jól hirdetem én ezt? És akkor Jézus mit csinál? Ha politikus lenne, akkor elhatárolódna a Keresztelő Jánostól, hogy na látjátok, hát még ezt se tudja. Tudtam én mindig, hogy nem ő az igazi útkészítő, de most már itt vagyok én benne, higgyetek vele, mit csinál? Maga mellé emeli. Olyan szépen beszél Keresztelő Jánosról, olyan nagy dolgokat mond róla, a legnagyobb a proféták közül. Miért mentetek ki a pusztába? Mit látni mentetek ki? Oda szól a gazdagoknak, és méltatja azt, aki éppen megbotránkozott benne. Aki éppen a kételkedés állapotában van, aki éppen a kétség állapotában van. Micsoda gesztus, micsoda szeretet Jézustól, hogy a kételkedő tanítványt, a kételkedő követét, a kételkedő szolgatását oda emeli maga mellé. És aztán olvassa ezt az egészen különleges kis történetet, egy ilyen játékos történetnek hangzik. Mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Kérdezi. Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek. Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok. Siratót mondtunk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik, és iszik, és ezt mondják, íme falánk, és részeges, vámszedők, és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyert igazolást, a bölcsesség, így is mondhatnánk, hogy Isten bölcsessége. Különleges dolog. Gondoljuk el a helyzetet, akkor még nem üldögéltek a gyerekek valami sarokba, és nyomkodták azt a kütyüt, és nem néztek föl egy percre se, hanem egymással játszanak a piacon. Szerintem mindannyiunknak van ilyen élménye, akik vidékiek vagyunk, úgy faluhelyen milyen hihetetlen jókat lehetett játszani, a nem túl forgalmas utcán, a futballpályán, a domboldalon, az iskolaudvaron, bárhol, és akkor ez a helyzet, ez nagyon elképzelhető, hogy akkor jönnek valakik, hogy azt mondják, hogy a zenéltünknek azt mondja, hogy gyertek, játszunk lakodalmat. Játszunk lakodalmat, és vannak ottan olyan kesernyés, rossz kedvű gyerekek, nem játszunk, hagyjatok békén. Rossz kedvetek van? Hát akkor játszunk temetést. Akkor sírató ének, akkor nem, temetés sem játszunk. És ezt hogy oldja fel ezt a történetet Jézus? Nagyon érdekes, hogy először mondja a menyegzőt, először mondja a lakodalmat, és csak utána mondja a temetést. Majd megfordítja a magyarázatot, és azt mondja, hogy eljött Keresztelő János, mert ő jött előbb. Ő siratót játszott nektek, mert hogy sirassátok el a bűneiteket. Itt a törvény. Itt az ítélet. Mert a törvény és az ítélet így kapcsolódnak össze, nem csak az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is, az apostoli tanításban is. És azt mondtátok, hogy nem kell. Ördög van benne. Mit akar ez a fanatikus? Azt mondták volna, hogy Savonarola, hogyha akkor ért volna. Mit akar ez az inkvizíció? Hogy akar ez bennünket itten tönkretenni? Állandóan a bűneinket dörgöli az orrunk alá. És akkor mondja Jézus, hogy jó, de eljött az emberfia, eljöttem én is. Én meg azt mondom nektek, hogy Isten szeret titeket. Ki akar hozni a bűneitekből, és ezt úgy fejezem ki, hogy én már most, amikor még a bűneitekben vagytok, leülök mellétek, azok mellé, akikre azt mondták a farizeusok, meg az írástudók, hogy na ezekkel szóba se szabad állni, mert ezek bűnösök, én ott teszek veletek, még jó kedvünk is van, gondoljunk a lakomára, ami Zákeusnak a házában volt. Na erre mit mondanak? Nem szégyelli magát? Ez akar szent ember lenni, aki ezekkel a piszkos alakokkal szóba áll? Na ott valami egész biztosan nem stimmel. De hogy messiás nem lehet, az biztos. Ezt is elutasítják. És akkor nektek semmi nem jó? És milyen különleges az, hogy a természeti embernek, mondjuk így, a bűnben levő embernek és a bűnben levő embernek semmi nem jó. Amikor a bűnről beszélünk, biztos figyelik a testvérek, ahogy eltűnik a bűnről való beszél ebben a világban. Nevezzük, mi a pszichológia tanácsa? Fogadd el magad, a rossz oldalaidat is integráld, és akkor minden rendben lesz. Értsd meg saját magad, úgy jó, ahogy van, a rossz és jó tulajdonsággal együtt próbáld magad szeretni, aztán ha egy picit felebarátibb, akkor azért megpróbáld szeretni a jó és rossz tulajdonsággal együtt a házastársadat. De szembesíteni magunkat és másokat azzal, hogy elveszettek vagyunk a bűn állapotában, na ez nem kell. És a másik az pedig sokkal inkább a hívő, a vallásos népnek a kísértése, hogy hát akkor kezdjük azzal, hogy Jézus szeret. És végezzük azzal, hogy Jézus szeret. És hogy közben mi történik, majd arról is mondok néhány szót, de ott meg elkezdünk gyanakodni, na azért csak úgy. Hát ez az, hogy nem megy, hogy nem támasztunk feltételeket, hát már mindenki bejöhet a templomba. Azért álljon meg a menet, azért a gyülekezethez nem tartozhat akárki. Azért kérjünk számon egy-két dolgot. Azért hogy van az, hogy ilyen laza a mi lelkipásztorunk, hogy csak úgy beterelgeti a, nem is tudom én kiket tudnék idézni, ha szabad elmondani ezt a kis történetet, mikor az én drága, a mi drága jó édesanyánk a cigány gyerekek közötti szolgálatot különösen fontosnak tartotta, édesapánk meg a lelkipásztor, azért rendes magyar paraszt gyerek volt, és azért a cigányok, tehát azért gondoljuk ezt végig, presbitérium közölte, hogy lehet délután a parókia udvaron, vasárnap délután a cigány gyerekeknek kakaót főzni, meg kalácsot sütni, azt a nagy tiszteletű asszony csinálja, mert ő egy szent asszony, de hogy meg az aranymondást, de hogy a templomba bejöjjenek, és ők fogják a betlemest, na rossz szó nem lehet. És akkor édesapám is úgy gondolta, hogy hát ezt ne kockáztassuk a falon, mert a végén még konfliktus lesz, és akkor mondta, hogy hát ez sajnos ez nem fog menni karácsonykor, majd tanítsuk be valaki másnak a betlehemest, és akkor édesanyám azt mondta, hogy majd én megbeszélem a presbiterekkel. Na, édesapám fejéhez kapott, hogy bemegy a nagy tiszteletű asszony, a presbiterek közé, ebből csak baj lehet, és akkor édesanyám a maga hihetetlen szelíd bölcsességével önt is azt mondta, hogy hát úgy gondoljuk, hogy ezek a kis cigány gyerekek készültek boldogan, hogyha ugye a Szerecsen királyt el kell játszani, a nagykerti bölcséket már nem is kell nagyon sminkelni őket, milyen jó lesz. És akkor a presbiter mondta, hogy szó nem lehet róla. És akkor megkérdezte édesanyánk, hogy de mi a baj a cigány gyerekekkel? És akkor azt mondta az egyik presbiter, hogy büdösek. És akkor édesanyám azt mondta, hogy kedves presbiter bácsi, képzelje már abban az istállóban, ahol Jézus született, na ott milyen büdös lehetett. Ha Jézusnak jó volt, nekünk is jó. És meg volt oldva a kérdés. Hogy akkor kit is engedünk be, és kinek mondjuk el az evangéliumot. És az az igazság, el kell mondani őszintén, mi volt a történet folytatása. Valahogy azon a szent estén úgy alakult, hogy egy fillér nem volt a persejben a végén. Ezt most így nem folytatom, de mindenki... De igen, ez is, hogy mondjam, ilyen pestiesen, ez is benne van a pakliban. De ott akkor elkezdődött valami, és hogyha ha szabad ennyire személyesnek lenni, nem akarok azért nagyon eltávolodni a témától, de mégiscsak számomra ott 8 éves gyerek számára ott indult a cigány misszió. És eltelt majdnem 50 év, és amikor megkérdezte a 50 év múlva az éppen választás nyert miniszterelnök, hogy én mit szeretnék csinálni a kormányban, akkor azt mondta, hogy a cigányokkal szeretnék foglalkozni. És megalakult a roma ügyi államtitkárság, és Magyarország volt az első Európában, aki azt mondta, hogy a roma ügy az egy egyes számú ügy. Egyébként nem csak a romák miatt, hanem mi miattunk, legalább annyira, mert nekik bizonyos szempontból majdnem mindegy, de nekünk nem. És elindult egy olyan fölzárkóztató program, amiben benne van a református egyház, a katolikus egyház. Azóta 800 cigány fiatal végzett az egyetemen, diplomát szerzett, úgyhogy az egyházak tartják fönn az internátusokat. És ez mind az én lelkemben, amikor én ezt elkezdtem, ez 8 éves koromban indult, amikor láttam, hogy az édesanyám hogy viszonyul ezekhez. Szóval soha nem tudjuk, hogy mi lesz abból az apróságból, aminek aztán persze megvoltak az állomásai, de hogy végül is a gyümölcse sokkal később, évtizedek múlva jött elő annak, hogy nem gondoltam én se azt, meg sokan, akiknek ilyen élményeik voltak, hogy ők olyan másodrendű állampolgárok, akiket nem szabad szóba állni. Hát kivel, ha velük nem? Hát kinek van nagyobb szükség az evangéliumra, meg a törvényre? És ez a két dolog itt olyan gyönyörűen van együtt, hogy ahogyan itt állnak ez a Istennek ez a két különleges követe, hát ugye a messiás, az nem kérdés, de Keresztelő János is, a törvénnyel és az evangéliummal. És a kettő ott van együtt. És hogyha a végső kapcsolatát szeretnénk meghatározni, akkor hagyd mondjam azt, hogy a különös kegyelem, és mindannyian, akik átéltük az életünknek a megszabadulását, a megváltását, pontosan tudjuk, hogy miről van szó. A különös kegyelem az az, hogy a törvény akkor sújt bennünket a porba, amikor már meghallottuk az evangéliumot. Az a különlegessége Isten szeretetének, hogy amikor megtapasztaljuk, akkor döbbenünk rá igazán, hogy milyen bűnösök vagyunk. És ezért olyan érdekes, hogy először Jézus először mondja a mennyegzőt. Meghallottátok az Isten szabadítását, és rádöbbentek arra, hogy erre én méltatlan vagyok. Az Zákeus történetében gyönyörűen ott van ez egymás mellett. Hogy kezdődött? Ma a te házadban kell vacsoráznom. Gyere le a fáról, lejön. Nem azt mondja Jézus, hogy ma nálad szeretnék vacsorázni, de akkor azt kérném, hogy előtte add vissza a szegényeknek, amit elloptál tőlük, és egyébként is jótékony, hogy tudom, hogy bűnös vagy, ha most itt megígéred, hogy megváltozol, akkor bemegyek hozzád. Nem fordítva történik. Elmondja neki azzal a gesztussal, hogy mennyire szeret téged az Isten általam. És ettől a szeretettől Zákeus úgy elszégyeli magát, hogy rögtön elkezdi mondani. Mint ahogyan elkezdték mondani mindenki, aki elhívást kapott, hogy engem bűnös embert így szeret. Ha azzal kezdte volna, hogy fölolvasta 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy na ha 10-ből 9-et, na jó, 2-t legalább megtartasz, akkor bemegyek hozzád, akkor abból semmi nem lett volna. De megmutatta Isten szeretetét, és ettől Zákeus úgy gondolta, hogy el kell. Mi volt az első szava? Elvettem. Amit elvettem emberektől, elvettem Istentől, eltékozoltam, gondolhatunk a tékozló fiúra is. Az a különös kegyelem, hogy a szabadítás pillanatában, az evangélium meghallásának a pillanatában döbbenünk rá az elveszettségünkre. Akkor, amikor már meghallottuk a hívószót. Ezt úgy hívják, hogy különös kegyelem, Istennek a különös kegyelme. És akkor igen, akkor meghalljuk, hogy mi minden az, amiben a mi életünk el van veszve. De itt még nem vagyunk abban a társadalmi világban, ahol mi szeretnénk, hogy azért mindenki valahogy viselkedjen és tartsa be a törvényeket. Ez még a mi személyes életünknek a világa. És innen jön a következő lépés, amiben mi kálvinisták, reformátusok különösen erősek vagyunk, hála Istennek, ezt úgy hívják, hogy a törvény harmadik haszna. Törvény harmadik haszna, ez azt jelenti, hogy amikor rádöbbenünk az elveszettségünkre azért, mert Isten bennünket megszabadított, akkor mi történik? Akkor utána a megszabadítás, a megváltás boldog pillanata után megkérdezzük, hogy és akkor most hogy kellene élni? De ez már egy egészen más kérdés. Mert akkor már nem azt kérdezik, hogy hogy kellene élni ahhoz, hogy ne kerüljek börtönbe, hogy ne legyen rossz hírem, hogy nehogy véletlenül valami szabály ellen védsek, és akkor ebből nekem hátrányom legyen, vagy hogy kellene úgy betartani a törvényt, hogy még azért meg is érje valahogy, mert egy országnak a minősége az arról szól, hogy kik kerülnek előnyösebb helyzetbe. Azok, akik betartják a törvényt, vagy azok, akik nem. És azért ebből a szempontból Magyarországról nem biztos, hogy csak pozitívumokat lehet elmondani. Nagyon érdekes ez, és bízom benne, hogy a testvérek nem tekintik ezt illetéktelen politizálásnak, de rá kell nézni a társadalmunknak az állapotára. És most, most egy komoly tanulmányt olvastam arról, amit az ellenzéki pártok rendeltek meg a korrupcióról, ami ugye ez egy nagy téma. És mi az érdekes? Még az ellenzéki által megrendelt vizsgálat is azt mondja, hogy hát ott fönn azok nagyon lopnak. Hát azok mindent ellopnak. De elismerik azt, hogy középszinten, a hivatalok szintjén, a rendőrség, az egészségügy, a közigazgatásban, a régi megvesztegetős korrupció, hogy úgy lehet dolgokat elintézni, hogy lefizetek valakit, az negyedére csökkent az elmúlt 10 év alatt. Ezt úgy könnyű mondani, hogy fenn mennyit lopnak, mert azt ugye nehezebb ellenőrizni meg, hogy korábban mennyit loptak, az is egy másik kérdés, de azért erre érdemes odafigyelni, hogy a magyar állam, mint szolgáltató úgy tűnik, hogy hatékonyabban tud küzdeni az ellen a kis stílű korrupció ellen, pontosan mindannyian ismerjük, amikor a határon a román határőrnek oda kell, meg a vámosnak oda kellett adni a Marlboro cigarettát, régen az amószappant, ha még valaki tudja, mi az amószappant, és így tovább, és így tovább. És hát ennek durvább formája, ismerjük ezt meg a építési engedély, és így tovább, és így tovább. És ez, mondom, egy olyan szájból, amelyik nem akarja megdicsérni ezt a kormányt, azt mondja, el kell ismerni, hogy az lényegesen csökkent. Hogy kezd a magyar állam úgy működni, hogy abban a szabályok betartása az nem hátrány, hanem elő. Nem lúzer, nem vesztes, nem balek az, aki betartja a szabályokat, mert a többiek nem tartják be, és azok abból meggazdagodnak, hanem az vállalja a kisebb kockázatot. Ez azért fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy most akkor szükség van törvényekre, vagy nincsen szükség törvényekre, és hogy hogy viszonyul a keresztény ember a törvényekhez, és egyáltalán ahhoz, hogy mit jelent tisztességesen, rendesen élni, akkor lehet, hogy ugyanúgy fogunk viselkedni, mint azok az emberek, akik betartják a törvényeket, de más lesz a motiváció. És ez az alap reformátori fölismerés, hogy mi nem azért teszünk jót, mert majd ezzel elnyerjük az üdvösségünket, meg majd tetszeni akarunk az Úristennek, hanem hálából. Azért, mert megszabadította az életünket. És úgy gondoljuk, hogy akinek az élete így megszabadult, mint a miénk, az nem tehet mást, csak megpróbál Istennek tetsző életet élni hálából. Mert olyan boldog attól, hogy új életet kapott. Ez egy teljesen más motiváció, a törvény. És ehhoz, hogy mit lehet tisztességesen élni, hogy lehet Istennek tetsző életet élni, abban a törvények segítenek bennünket. Elsősorban az Isten törvénye, de ebben akár még jó világi törvények is segíthetnek bennünket. Tehát mi nem a büntetéstől való félelem miatt tartjuk be a törvényeket, hanem az Isten iránti, a szabadulásunk iránti hálából engedelmeskedjünk Istennek, és ebben benne van a törvények betartása is. És mit mondanak erről a reformátorok? Mások is megpróbálják betartani a törvényeket, de nekik mi a motivációjuk? Így mondja a Calvin, hogy ők úgy tartják ezt be, mint az oktalan állat. Most ugye az állatvédelem korában vigyázik, mert jobban szeretjük az állatokat, mint az embereket. Ez sajnos tényleg így van. Megdöbbentő kis konfirmandus, 14-12 éves kislányok, kisfiúk, egy hogy mondjam, egy kiskutya, akit véletlenül elütött az autó, persze én se gondolnám, hogy megdöglött és kész, nem így gondoljuk, jobban sajnálják, mint azt az embert, aki súlyosan beteg. Tehát ez egy furcsa torzulás van ebbe, tehát ezt az oktalan állattal is már óvatosnak kell lenni, de ugye a lóra gondol Calvin, akinek van zabla a szájában, meg kötőfék, és irányítják. És ő nem tudja, hogy miért arra kell menni, csak azt tudja, hogy arra kell menni, mert a gazdám azt mondta, hogy arra kell menni. Tehát az a hitetlen ember, a Krisztus nélküli ember úgy tartja be a törvényeket, mint az oktalan állat, mert van valaki, aki irányítja, és kényszerből tartja be, arra húzzák a kötőféket, arra megy az ablak, arra kell menni. De mi, keresztények, mi hitből, engedelmességgel és hálából tartjuk be ezeket a törvényeket, és ez a törvénynek a harmadik haszna, amelyik ugye elvezet Krisztushoz, azzal, hogy hát igazából nem tudjuk betartani, Krisztusra van szükségünk, és aztán amikor pedig fölismertük Krisztust, akkor ezek a törvények új színbe kerülnek föl. És hogyha arról beszélünk, hogy a 10 parancsolatot, ha lehet itt egy ugrás megtenni, a 10 parancsolat miért is nem működik az emberek életébe, akkor nagyon könnyen tudjuk adni a választ, azért, mert elszakították egymástól a két részét a kőtáblának. Mert hogyha azt mondjuk, hogy 10 parancsolat, úgy általában a világban, hogyha egyáltalán még gondolnak valamire, na biztos nem az első 4-re, vagy az első 3-ra, református számolás szerint, ezzel jó fölle bosszantani a katolikus testvéreket, hogy ugye másképp számolják a 10 parancsolatot, mint az eredetit, mert a ne csinálj magadnak faraón képet, azt összecsapják az elsővel, hogy ne legyen olyan föltűnő. Úgyhogy náluk, ami náluk negyedik parancsolat, a szombat megtartásán az náluk harmadik, és az evangélikusok is, ugye ez a sántikálás ide-oda, ők is, és akkor nincs meg a 10, csak 9. És akkor mit csinálnak? A 10. parancsolatot, hogy ne kívánd a te felebarátod, feleségét, házát, szolgálóját, azt ketté vágják. Különveszik az állatokat, meg a többi javakat a feleségtől, és akkor két nekívánt van a végén. Így oldják meg. Az eredetiben a zsidóknál, a zsidóvallásban, meg a reformátusban rendesen megvan a 10 parancsolat. Tehát azért mondom, a számolás ez egy kicsit eltérő, de az első tábla az arról szól, különösen is az első parancsolat, hogy mit tesz Isten. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálat házából. Enélkül, a mondat nélkül, és hogyha ezt a szabadítást most Krisztus nevében mondjuk, én az Úr Jézus Krisztus vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged a bűnnek a fogságából, a bűn szolgálatának a házából. Ezért ne legyenek idegen isteneid, ezért ne próbáld meg kiábrázolni Istent földi eszközökkel, ezért ne imádj bálványokat, ezért tartsd meg a szombatnapot, ezért ne ölj, ezért ne paráználkodj, mert én az Úr vagyok a te Istened, megszabadítottalak. És ez egy különleges fölfogás, amely Karaszon professzor, ezt sokkal jobban el fogja mondani, de most mégiscsak ide tartozik, egy különleges fölfogása annak, amit mi törvénynek nevezünk, azt az eredeti nyelvben talán nem is így kéne fordítani, sokkal inkább irányítás, útmutatás, útjelző, ennek még van egy még szebb régi megfogalmazat, kerítés. És a régi világképben a kerítés az a szabadságot jelenti. A törvény a kerítés, amivel Isten körbe keríti a szabad életet. Ezen belül vagy szabad. Ha átléped a kerítést, ha kitörsz rajta, akkor ott kint nem a szabadság van, ott a káosz van. Ott a rendetlenség van, ott elpusztulsz. És milyen furcsa, hogy a felvilágosodással, az istentelen törekvés, hogy fosszunk meg az Istentől a világot, az a pontosan fordítva alakult. Mintha belül lenne a rabság, kívül meg a szabadság. De az ószövetségi ember pontosan látta azt, hogyha nincs kijelölve az a tér, amit az Isten megvéd a mi számunkra ott a kertben, hogy jól éljünk belül, akkor káoszba hullik a világ. Akkor kikerülünk a nagy semminek a világába, és ott el fog veszni az életünk. És ezt jelenti az, hogy én az Úr vagyok a te Istened, kihoztalak Egyiptomból, elhelyeztelek az ígéret földjére, és ha itt elkezdel menni mindenfelé, abból a te vereséged lesz, abból a te pusztulásod lesz, abból a te elveszettséged lesz. És ezért, majd Karaszon professzor urat tessenek leellenőriztetni, ezért van az a nagyon a Biblia lényegének megfelelő fordítása, vagy interpretálása, magyarázata a 10 parancsolatnak, hogy így kellene kezdeni. Tulajdonképpen ez az értelme. Ha én az Úr vagyok a te Istened, akkor te nem fogsz. Akkor te nem fogsz paráználkodni. Ha én az Úr vagyok a te életednek az Ura, akkor te nem fogsz ölni. Ha én az Úr vagyok a te Istened, akkor nem fogsz hamus tanúbizonyságot tenni a te felebarátod ellen. Minden ezen múlik. Amikor úgy érzed, hogy elbuktál egy parancsolattal szemben, akkor nem azon kell gondolkodni, hogy kéne erkölcsileg még nagyobb erőfeszítéseket tenni, hogy azt betartsam, most a hívő ember világáról beszélek, hanem meg kell kérdeznem, hogy lehet, hogy az Urat már nem tartom szabadítónak. Lehet, hogy én nem úgy élem az életemet, mint akinek az életét Jézus Krisztus megszabadította. Oda visszatérni a szabadítóhoz. Akkor van értelme arról beszélni, hogy ő mégiscsak mondott valamit, hogy mi az az élet, amiben az teljesedik ki, az az élet, amit ő adott neked ajándékba. És akkor itt van egy egészen különleges dolog, de ez a mi hívő világunk, így tartjuk ezt be. Egy egészen különleges dolog, hogy ugye két helyen írja le az Ószövetség a 10 parancsolatot, és apró kis eltérések vannak a kettő között, van egy lényeges eltérés. És az a negyedik parancsolat, hogy mit is jelent megszentelni a nyugalom napját. Az első változatban azt mondja Mózes második könyve, hogy szenteld meg a nyugalom napját, 6 napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, az Istenednek a napja, semmi dolgot ne tégy azon. Se te, se jó, se. Mert ne felejtsd el, hogy szolga voltál Egyiptomban, és megszabadítottalak. A szabadság. Isten a szabadító, és ezért tartsd meg a rendet. És a másik verzióban mi van? 6 napon át munkálkodj el, és végezd minden dolgod, de 7. nap az Úrnak, a te Istenednek napja, semmi dolgot ne tégy agyon, mert 6 nap alatt teremtette az Isten az eget és a földet, és a 7. napon megnyugodott minden munkájától. Pontosan itt van az, ami a lényege a keresztény etikának, mert ugye erről beszélünk a keresztény elkösnek. Szabadság és rend. A krisztusi szabadságból rend születik. Az a rend, ami nem a krisztusi szabadságból születik, az megkötöz, abból valamifajta börtön is lehet, abból olyan szabályrendszer lehet, ami idegen az én életemtől. Az a rend, ami a krisztusi szabadságból születik, az meg olyan, mint ez a körbekerített szabad tér, ahol az ember élete kiteljesedhet. Ahol azt az életet éli, amit az Úristen neki ajándékba adott. Nem a másik életét, hanem a saját életét szabadságban. És fordítva, enélkül a rend nélkül el fog veszni a szabadság, a krisztusi szabadság is. Ezért az egyik kedvenc teológusom, nem csak az előző püspök úrnak, sokat szoktunk Szent Ágostonról beszélgetni, csodálatos nagy tanítója a kereszténységnek, azt is mondhatnánk, hogy előreformátor az 5. században már megfogalmazta azt, amit Luther olyan pontosan és Calvin olyan pontosan aztán elmondott nekünk, de ezzel a mondatával mindig vitatkozni szoktam, ő mit mond? Mi az etika lényege? Szeress és tégy, amit akarsz. Azért ugye érezzük, hogy ebbe, erre én azt szoktam mondani, hogy a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kikövezve, de értjük a logikáját Augustinusnak, Szent Ágostonnak, ha szeretsz, és a szeretet az ő az agapé szót használja, ha a krisztusi szeretet van benned, akkor nem tudsz rosszat tenni a felebarátodnak. De ezzel szemben a Biblia, az Új Szövetség többségével sokkal inkább azt mondanám, hogy milyen jó, hogy mégiscsak ott vannak azok a cölöpök, azok a kerítéskarok, amik kijelölik azt a teret, amin belül ez a szeretet valóban védi a felebarátot. És akkor ott vannak a házi táblák az apostoli levelekben, hogy mi a férj feladata, mi a feleség feladata, akkor ott van a hegyi beszédnek a csodálatos, radikális etikája, és akkor lehet azon gondolkodni, hogy hogyan ültetjük át ezt a mi saját életünkbe. Milyen jó, hogy vannak ilyen vannak ilyen szabályok, vannak ilyen tanítások, ott van az a kerítés, ami körbevesz bennünket. És akkor valóban így van, talán itt egy kicsit megint eljuthatunk a mi mai magyar világunkhoz. Nekünk az a dolgunk és az a kötelességünk, hogy elmondjuk, hogy mit vár Isten az embertől, úgy általában. És hogy mit vár Krisztus a benne megszabadított embertől, úgy speciálisan. De hogyha arra gondolunk, hogy hogyan is van ez a krisztusi törvénye, akkor a legszebb dolog az, amit a hegyi beszédnek a bevezetőjében olvasunk, hogy ha feltesszük a kérdést, kinek mondta Jézus ezeket azért nagyon radikális dolgokat. Amikben azért a gondolatnak, bár azért nem radikálisabb, mint a 10 parancsolat, ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. Ne kívánd a feleségét. Mit mond Jézus? Aki asszonyra tekint bűnös szándéknak okáért, az már paráználkodott, az már megszegte a 10 parancsolatot. Mindezek a nagyon, nagyon radikális és világos és egyértelmű tanítások úgy kezdődnek, hogy boldogok, már ott is mindenfajta kérdés föltehetünk, de ezt olvassuk, hogy amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre. És miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai, ő pedig megszólalt. Ott van a sokaság, ott van a világ, és ott vannak a tanítványok. Így beszél az egyház. A sajátjaihoz beszél, úgyhogy mindenki hallhassa. Hogy nálunk, köztünk ez a rend. Ahogy a Jézus mondja egy másik helyen, közöttetek másképp legyen. De az, hogy közöttetek másképp van, azt lássák csak. Lássa mindenki. Lássa mindenki, aki rátok néz, hogy nézd már, ezek között másképp van, és vajon miért? És akkor lehet beszélni a szabadításról. Na így hat vissza a rend. Így hat vissza a törvény a szabadítása. Hogy azok, akik azzal a boldogsággal és örömmel tartják be a törvényt, Jézus Krisztus törvényét, Isten törvényét, ahogyan azt a 119. Zsoltár gyönyörűen elmondja, azok felhívják magukra a figyelmet. És a körülöttük levő világ meg fogja kérdezni, hogy nézd, jé, ezek mennyire szeretik egymást, milyen szépen élnek. Nézd csak, ő mégiscsak nagy krízis után mégiscsak rendbe tudta tenni a házasságát. Mégiscsak a gyerekével úgy tudta megtalálni a közös hangot, hogy abból előállt a családi békesség. Nézd meg, hogy az hajlandó volt lemondani arról az előnyről, amihez csak egy kicsit kellett volna törvénytelenül eljárni. Hogy van az, hogy ezek mégis boldogok? Ennél nagyobb dolgot nem tudunk adni a világnak. El tudjuk mondani, és most megint hagy provokálja, el tudjuk mondani természetesen, hogy a házasság az férfi és nő egy életre szóló szövetsége. El tudjuk mondani, hogy mi nem tudjuk elfogadni a homoszexuális kapcsolatokat. El tudjuk mondani, hogy kikérjük magunknak, hogy a mi gyerekeinknek nem váltó műtéteket propagál. Ezt mind el tudjuk mondani. De ezt más is el tudja mondani. De az, hogy mit kezdünk azokkal az emberekkel, akik ilyen krízishelyzetbe kerültek. Azért, mert megtévesztették őket, meg azt hiszik, hogy ezt a divatot kell követni, meg kamaszkorban az ember könnyen, főleg, hogyha kívülről minden azt nyomja neki, hogy ne, majd eldöntöd, hogy fiú vagy lány, hogy ezekkel mit tudunk kezdeni, az, hogy mit jelent szeretettel közelíteni, azt csak mi tudjuk elmondani. És én ezért vagyok óvatos ezekkel a nagy egyházi nyilatkozatokkal, bár megtettük őket, szerintem ilyen nagy, széles körben még egyházak Magyarországon nem nyilatkoztak, mint mi nyilatkoztunk karácsonyon a házasságról. Fontos deklarálni, fontos elmondani, hogy mindenki hallja. De a döntő az lesz, hogy fel tudjuk-e mutatni azt a szeretetben fogant erőt, ami képes meggyógyítani ezeket az embereket, képes megvilágosítani, képes bevonni őket Krisztusnak a szeretetébe. Ott dől el, hogy elvégeztük-e a feladatunkat. És ezért az elmondani, meg deklarálni, meg kinyilatkoztatni, meg álláspontot elmondani, nem mondom, hogy nincs rá szükség. De csak akkor, ha közben megvan bennünk az elég erő, meg az egész elég hitelesség, hogy oda vezessük. Ezeket az eltévedt embereket oda vezessük, nem az egyházba, meg a gyülekezetbe, az a második lépés, Krisztushoz, Krisztus szeretetéhez. Mert sokszor mi egyházként nem tudunk különbséget tenni a megtévesztők, meg a megtévesztettek között. A megtévesztők ellen harcolni kell, azoknak nemet kell mondani. Ott is meg kell különböztetni a cselekedetet meg az embert, de a megtévesztetteket szeretettel keresni kell, és megpróbálni segíteni nekik, hogy gyógyuljon az életük. Ezt úgy hívják, hogy lelki gondozás. Ezt úgy hívják, hogy az evangélium hirdetése. De így függ össze, hogyha törvény helyére oda teszem a rendet, az evangélium helyére oda teszem a szabadságot, akkor így erősíti egymást. A szabadság rendet szül, hogy ide hozzuk József Attilának is ezt a gyönyörű örökérvényű sorát, jöjj el szabadság, te szülj nekem rendet. És a rend, a jó rend, az pedig fölhívja a figyelmet a szabadságra. Az oda viszi a megszabaduláshoz az embert. Ez az összefüggése a törvénynek és az evangéliumnak az összefüggése, és akkor ehhez még van egy nagyon szép befejezésű lesz, még hagy említsen meg, ez a, ugye mégiscsak az Óegyháznak az alapvető istentiszteleti életét nézem, akkor két olyan liturgikus elem volt, amelyiknek ott kell lenni minden istentiszteletben. Az egyiket úgy hívták, hogy kűrie, a könyörgés a bűnbocsánatért, a bűnöknek az elsiratása, sírató éneket énekeltünk, itt most másik sorrendben, és a másik pedig az Istennek a dicsőítése, a szabadításért. Ez, amit úgy hívnak latinul, hogy te deum. Isten dicsősítése az ő szabadításáért, úgyhogy nem felejtkezünk el arról, hogy milyen nyomorúságok vannak az életben, és sírató énekként elsírni, hogy milyen bűnben van a világ, és közben tudni, hogy ott van Krisztus szabadítása, ezt a kettőt együtt. Ha képesek vagyunk az ige hirdetésünkbe, az egyházi életünkbe megvalósítani, akkor még akkor is gyarló szolgái leszünk Istennek, de akkor valamit ennek a kettőnek a titkából, ami az evangélium és a törvény összetartozása, azt talán megközelítettünk. Köszönöm szépen a figyelmet!